János apostol mondja, ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunkat keressük ki, annak a legelső versét énekelve magasztaljuk meg Urunknak. 92-es Zsoltárunk, és az első versét fennállva énekeljük. Ékes dolog dicsérni Uram felségedet, és a te nevedet énekkel magasztalni. Lamban és segedűben és szívcimbalmokban, hangok szitrákban, dicsértessél zengésben. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amint olvasom előttetek a mai vasárnapon, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből, tehát a Filippi levélből, annak a harmadik fejezetéből, a 12. verstől a 16. versig terjedő igerészt. Az igehely tehát Filippi levél, harmadik fejezet, 12-től a 16-os versig olvasom. Pál apostol mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd az Isten nektek. Ellenben amire eljutottunk, aszerint haladjunk együtt. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, vágyunk mi is téged dicsérni, magasztalni, bár nem tudunk ennyi hangszeren játszani, amit Dávid felsorol a Zsoltárban, de vágyunk eléd jönni szívünk hálájával, köszönetével, megköszönve neked életet adó kegyelmedet, hozzánk való jóságodat, szeretetedet, azt a békességet, amit a te gyermekeid kapnak csak, és olyan csodálatosabban a békességben lenni. Köszönjük Istenünk az eltörölt múltat, a fehér ruhát, amelyet lélekben kapunk. Köszönjük a váltság csodáját, és annak minden drága javát, áldását. Urunk, szeretnénk benned gyönyörködni. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy meglássunk téged, az Úr Jézus Krisztust, aki ott a Golgotán érettünk, szenvedtél kínhalált, aki mindent odaadtál, hogy mi elnevesszünk. Adj nekünk mennyei látást, attól, hogy ne ez a világ vonja el a mi figyelmünket, látásunkat, ne ez a világ töltse be a mi szívünket gondolatokkal, dolgokkal, hanem hadd teljünk meg a te házad dolgaival, a te szíved gondolataival, a te igéddel, a te mértékeddel, és az evangélium tiszta örömével. Hatozzuk eléd, Urunk, gyülekezetünk minden tagját. Különösen imádkozunk a szenvedőkért, a mélységben járókért, azokért, Urunk, akiket a sátán próbál gyötörni, kísérteni, elbuktatni. Te imádkozunk a betegekért, akiket testi fájdalom, vagy a betegségnek terhe nyomaszt. Vedd körül őket is gyógyítással, kegyelemmel, szeretettel. Vedd körül mindannyiunkat szabadításoddal, és hajolj le nyomorultakhoz. Hajolj le, Urunk, mindegyikünkhöz. Várunk tőled megújulást, ma is élő szót, amely hozzánk szól, amely szíven talál, amely tovább vezet, feloldoz és utat mutat. Így szólíts meg ma is, légy közöttünk, bennünk cselekedj csodát, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgattál, áldott légy örökké. Amen. Énekszóval készülődjünk az ige hirdetésének a hallgatásához. A 165-ös énekünknek az 5. versét énekeljük, testvérek. 165-ös dicséretet keressük ki az énekeskönyvből, és annak az 5. versét énekeljük. 165-ös dicséretünk 5. verse így kezdődik, egyszerűvé formái belső lelkiképpen. Bizonságtételem alapigéje a zsidókhoz írt levélben található, annak a 12. fejezetéből a 2. verset olvasom. Tehát folytatjuk a győzelmes hitről való sorozatot, és az alapfejezetünknek a 2. versét hallgassuk meg most is, mint az előző vasárnapokon, tehát zsidók 12.2. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten király székének jobbjára ült. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ha versenypályán egy sportoló versenyzik, csak akkor van esélye a győzelemre, hogyha teljes erőbedobással és a cél irányába fut. Ha nem jó irányba fut, akkor hiába a gyorsaság, akkor hiába a hatalmas erő, hiába a sok edzés, nem fog koszorút nyerni. Lelki pásztor írta le az első világháborús egyik élményét, amikor még katona volt, és azt mondta, hogy a fiatal hadnagyuk egyszer a könnyebb utat választotta, a front felé vezető irányban keresztül kellett volna mennie a századának egy friss szántáson, de a fiatal hadnagy ehelyett egy kicsit másik irányba mutató műutat választott, aztán megjelent a tábornok, és dörgő szavakkal szitta le a fiatal hadnagyot, hogy az iránynak, a menetiránynak mindig a front felé kell haladnia. Nem lehet a könnyebb utat választani. Lelki életünknek is megvan az iránya. Lelki életünknek is megvan a célja. A lelki harcunkban, a hit versenypályáján csak akkor fogunk koszorút nyerni, hogyha helyes irányba megyünk, és valóban Isten igéjének a tanácsai szerint futjuk meg az előttünk levő küzdőteret. A mai részben a célra tartásról lesz szó. A zsidók 12. második verséhez választottam egy nagyon különös, rövidke ige részt, amikor Pál apostol beszél a Filippi beli gyülekezetnek az ő futásáról, használva rengeteg sport kifejezést, és hihetetlen sok mindent mond ez a pár ige vers. Hallgassuk meg, most csak a 12-től a 14-ig olvasom a Filippi 3-ból. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Az eredeti görög szövegben van egy szójáték, Pál apostol mestere volt az ógörög nyelvnek, és ez a szójáték, sajnos a Károli Biblia nem adja vissza, az újfordítású visszaadja. Azt mondja Pál, hogy igyekszem, hogy én is megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Minden futás alapja nem lehet más, csak az, hogy az Isten szeretete megragadott bennünket. Ez egy olyan pálya, testvérek, a hitnek a pályája, küzdőtere, ami nem az ember, az ember nem szeszélyből, nem hirtelen felindultságból, nem érzelmekből fut, hanem azért, mert egy nála sokkal hatalmasabb szeretet megragadta őt, és legyőzte a szívét. Soha senki nem tud elkezdeni ezen a pályán futni, akár csak vallásos meggyőződésből, vagy csak valami erkölcsi, jó mérték szerinti véleményből, hogy ez egy nagyon jó kis mérték, akkor fussunk ebbe az irányba, mert nem bírnánk sem végig, sem pedig az elkezdését sem ennek a futásnak. Azt mondja Pál, hogy megragadott a Krisztus Jézus. Tudjuk az ő megtérésének a történetét. Milyen gyűlölettel tombolt a hívők felé. Micsoda elszántsággal harcolt a názáreti Jézusban vetett hit ellen, aztán legyőzte az Úr Jézus szeretete az ő kemény szívét. Legyőzetett Saulus, és lett belőle Pál apostol. Legyőzetett az ő szíve, és onnantól kezdve ez a megragadott szív elkezdett futni az Isten mennyei elhívásának jutalmáért a hit versenypályáján. Testvérek, mielőtt tovább folytatnánk, hogy hogyan is kell futni, milyen a célra tartásunk, azt kell megkérdezem tőletek, hogy megragadott-e téged Jézus annyira, hogy ezen a versenypályán, a hit versenypályáján te elkezdjél futni? Okafogyottá válik a további üzenet, ha nem kezdtük el futásunkat. Megragadott-e téged Jézus? Legyőzte-e a te kemény, világi, Isten nélkül élő szívedet az a szeretet, amely érted jött, érted szenvedett, érted iszonyatos nagyot befektetett, hogy téged megmentsen, magához vonjon, gyönyörködhessen majd az életedben, és odafenn az örökké valóságot te ővele tölthesd majd. Megragadott-e téged Jézus? Pálnak a futása itt kezdődik. Azt mondja, én is megragadom, mert engem megragadtak. Megragadott engem Jézus, ezért én is megragadom az ő javait. Megragadom hitemmel a szeretetét. A felkínált kegyelmet, hogy kell ez, nekem megragadom. Nekem adta Jézus, elfogadom. Csak azt tudja megragadni, akit megragad Jézus. Aztán azt mondja Pál apostol, olyan csodálatos józansága van, bárcsak a rajongó egyházak, a rajongó gyülekezetek is észrevennék Pál józanságát. Azt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt. Nem mintha már a célnál volnék. Pál tudja, hogy a megtéréssel csak elkezdődött valami. Nem ért egyből be a mennybe. Noha hirdetjük, hogy aki hisz Jézusban, örök élete van, nem csak lesz, hanem már most van, nem mondjuk azt, hogy mi már benn vagyunk a mennyországba. Nem kezdünk el hanyat dőlni, hogy nekünk már nincsen semmi dolgunk, mert megtértünk. Pál hihetetlenül józan. Azt mondja, még nem értem be a célba, de figyeljetek, azt mondja, hogy teljes erővel nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Pál tudja, hogy a földi életben hitre jutott, volt egy szakasza Isten nélkül, amit ő azt hitte, hogy buzgón követi Istent az atyák hagyománya szerint, de ugye Jézus nélkül az nem számított semmit. Az ő vallásos múltját azt mondja, amit mögöttem van, elfelejtem. A múlttal leszámoltam, lerendeztem Jézussal, eltöröltettek az én bűneim, innentől kezdve nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Ebben a rövidke mondatban, amely elég sűrű, minden benne van. Benne van a múlttal való kapcsolata, benne van a jelen, benne van a jövő, benne van a futásának a mérték, hogy teljes erővel kell futni. Ő a hit versenypályáján nem ballag, nem bandukol egy kényelmes sétát, ő fut. A futás az a tevékenység, amelyben minden izmunk részt vesz. A legkisebb izmocska is részt vesz, amikor az ember fut. És a célra tartás is benne van, hogy ő a Krisztus Jézusban elnyert jutalomért fut az elhíváshoz hűen. Hát nézzük most ezt a hármat, amit mondtam, hogy befolyásolja a futásunkat, és Pál is beszél róla, a múlt, a jelen és a jövő. A múlt, a jelen és a jövő. Formál minket sajnos a múltunk. Formál minket a múltunk. Formál téged is a származásod, a nevelésed, a családod, a körülményeid és a bűneid is. Amelyeket a múltban elkövettél, azok a bűnök is sajnos formáltak téged. Amikor az ember Jézusé lesz, akkor számot kell adni a múltról. Számot kell adni, mérleget kell vonni, és Jézussal le kell ülni nagyon-nagyon komolyan, a belső csendességben, a lélek Jézus előtti imaórájában, és el kell rendezni a múltat. Mert ez formál minket, és a múltnak a futásunkat veszélyeztető funkciója is sajnos van. A múlt vissza tud húzni, a múlt meg tud állítani, a múlt a hit versenypályáján akadályá tud lenni, ha nem rendezted a múltadat Jézus Krisztussal. Elsőként az embernek a bűneit kell rendezni. Ez nagyon fontos. Amikor hallunk az evangéliumról, elkezd bennünket vonzani Jézus. Amikor egyre inkább a Szentlélek leleplezi a bűneinket, ránk terheli, és rájövünk, hogy Uram, nagyon bűnös vagyok. Nagy a baj velem. Rettenetes dolgokat csináltam. Ez már a Szentlélek munkája bennünk. És amikor az ember Jézusé lesz, kimondja azt a mondatot, hogy Uram, eddig nélküled voltam, de gyere be az életembe. Vágyom örökké élni, veled és a tiéd akarok lenni. Innentől kezdve megváltozik minden. Jézus beköltözik abba a szívbe. De elkezdődik a nagy tisztogatás. Olyan ez, testvérek, mint hogyha Jézus venne egy nagyon öreg kúriát, egy házat, amelyben már nagyon régen volt kitakarítva, és Jézusnak el kell kezdeni a takarítást. Onnantól kezdve, hogy behívod az életedet, életedbe Jézust, Onnantól kezdve a te életed, mint egy nagy kitakarítatlan ház, tele szobákkal, padlással, lezárt zegzugokkal, pincével, evvel, avval, amavval, Jézus birtokba veszi, és elkezdi a nagy takarítást. Senki ne gondolja azt, hogy a megtéréskor egy másodperc alatt Superman hívőkké válunk. Senki ne gondolja azt, hogy szárnyalni fogunk. Senki ne gondolja azt, hogy egy másodperc alatt mindent le tudtunk tenni, mert a behívó imádsággal behívtuk őt. És onnantól kezdve Jézus elkezdi felderíteni, hadd mondjam ezzel a szóval, értsétek jól, azt a lakást, és szép lassan hozza elő, sokszor a múltból is, azokat a dolgokat, amiket rendezned kell. Jézus elkezdi a takarítást. Megy szobáról szobára, kinyit minden ajtót, lezárt dolgot, benéz minden kis dobozba, benéz minden zugba, és mindent elkezd kitakarítani. A múlt bennünket formál, mindaz, amit hoztunk magunkról, egy másodperc alatt nem fog eltűnni nyomtalanul. De most már Jézus kezébe van minden, ő átvette a vezetést, az irányítást és az igazi formáltatást. Mérlegre kell tenni mindent. Testvérek, amit előhoz Isten szent lelke, akár egy prédikáció alatt, akár csak az imádságod alatt, vagy odahaza csendes órában, bibliolvasás alatt, előhoz egy emléket, egy régi bűnt, egy régi tettet, egy régi szót, egy meg nem bocsátott dolgot, azt mondd el neki imádságban, Uram, előhoztad, bocsásd meg ezt is. Rendezd. El kell mondani imádságban. Ne úgy kezeljétek az előhozott dolgokat, amit Isten lelke kiás a mélyből, hogy ó, hát Isten úgyis tud róla, akkor nem beszélünk róla. El kell mondani imádságban. Hatalmas összefüggés van az imádságban kimondott szó és a feloldozás között. Az imádságban megvallott bűn és a kapott kegyelem és a felemeltetés között. Ki kell mondani? El kell neki az Istennek mondani. Meg kell vallani. De minden felett mérleget kell vonni. Az 1 Korintus 2.15-ben van egy különös ige, amikor Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy a lelki ember mindent megítél. Ismeritek ezt az igét? A lelki ember mindent megítél. 1 Korintus 2.15. Megítélni. Nagyon figyeljünk az ige kötőre, mert nem azt olvastuk, hogy elítélni. Az elítélés az azt jelenti, hogy kárhoztatni. A lelki ember nem kárhoztat, megítél. Megítélni azt jelenti, hogy rátenni Isten mérlegére, és megállapítani az Isten világosságában arról, hogy az jó-e, vagy rossz-e. Megállapítani az Isten mértéke szerinti ítéletet arról a dologról. A lelki ember mindent megítél, mindent meg kell vizsgálni. Mindent Krisztus mértékének a mérlegére kell tenned. És ha a múltról van szó, akkor gondoljatok a hozott dolgokra. Itt akár a világnézetünk, akár a neveltetésünk, az életünk sok apró területén mindaz, amit hoztunk. Óemberileg is különbözőek vagyunk. Aki óemberileg egy nagyon precíz valaki, és már megtérése előtt is nem az jellemezte, hogy mindenütt rehányul, hanyagul, széthagy mindent, hanem precízen minden össze volt rakva a szobájában, az íróasztalán. Az is bűnös, az is rászorul Isten kegyelmére, de óemberileg ő ilyen precízebb. Őnek is minden felett mérleget kell vonni. Megtérése után már Jézusért kell ugyanígy cselekednie, nem a rend szeretetéért. De van, aki óemberileg esetleg lusta, trehány, figyelmetlen, akkor el kell kezdeni ezeket a dolgokat Jézus Krisztus által, az ő erejével formáltatni, hogy máshogy legyen az új életben. És hogy mennyire a múltunknak minden területén mérleget kell vonni, hadd mondjak el egy nagyon különös történetet. Annak idén az egyetemen ismertem egy fiút, néha bejött másik évfolyam társamhoz az egyetemre, az ő ismerőse volt. Annak a fiúnak a nagyon különös a múltja, egy kommunista családból származott. A kommunizmusban nekik jól ment, és hozta magával ezt a kommunista ideológiát, a baloldali nézeteket, aztán képzeljétek el, hogy ez a fiú egyetemen megtért. Jézusé lett. Aztán később hallottam róla, mert ez már volt 23-4 éve, egy pesti gyülekezetben presbiter is lett, missziói gondnok is lett, tehát valóban egyházi életet is él, nem csak Jézusé lett az élete, de amit hallottam róla, hogy megmaradt ebben a kommunista ideológiában. Ő nem vont mérleget például a hozott dolgoknál ezen a területen, pedig el kellett volna gondolkozni, hogy a kettő kizáró ok, a kommunizmus ideológiája és a kereszténység az egymást kizáró tényezők. Vagy az egyik, vagy a másik. A kettőt nem lehet követni. Egyszerre. Mérleget kell vonni. Ezt csak példának mondtam el, testvérek, nem politizálni akarok. Életünknek rengeteg területe van, és a múltadat, ha Isten előtt megvizsgálod, Isten világosságában nézed, mérleget kell vonni, hogy na, amit hoztam, ahhoz mit szól Jézus? Mit szól Jézus az én hozott csomagjaimhoz, dolgaimhoz, tulajdonságaimhoz, véleményeimhez, nézeteimhez? Mérleget kell vonjak. És mindezt Isten világosságában, mindezt a Jézusnak való engedelmesség teljes odaadásában. Amire Jézus rámutat, hogy ennek itt nincsen helye. Amire ebbe a kapott lakásban, hadd maradnak ennél a képnél, hogy Jézus a te életedet, mint egy lakást kapja meg kitakarítatlanul a megtérésedkor, amire ott rámutat, hogy ennek takarodnia kell, azt ki kell dobni. Nem mondhatjuk, hogy de én ehhez ragaszkodom. Nem mondhatjuk Jézusnak, hogy hát te vagy a tulajdonos, de azért minden maradjon úgy az életemben, ahogy én szeretném. A bűnök a helyükön, a titkok elzárva, a rendezetlen dolgok besúvasztva a padlásra, vagy a spájzba, a lelkünknek a raktárába. Nem mondhatjuk ezt Jézusnak. Jézus minden ajtóba megáll, majd kinyitja, és mindent megnéz. A múltnak a hit versenypályáján visszahúzó ereje tud lenni. Megakasztó ereje tud lenni. És hogyha te a múltnak a súlyát, terhét tovább akarod cipelni, képzeld el az olimpián, hogyha a futó bajnokok felállnak a rajtvonalhoz, és az egyiknek a hátán egy kövekkel teli zsák lenne, hát esélye nem lenne azt végigfutni a pályát, akkor így néznél ki a hit verseny pályáján a többi ívő között, hogy te nagy terheket cipelve futni akarnál. Vonj mérleget! Vedd számításba, mi akadályozza a te futásodat? Mi az, amit le kell tenned? Mert a múlt vissza tud húzni. A második a jelen. A második a jelen. Ugye Pál azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van, annak nekifeszülve futok, jelen idő, egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a jutalmáért a Krisztus Jézusban, ott meg a jövő jelenik meg. A jelen. A jelen is formál. Mi a helyzet most veled? Milyen állapotban van most a te lelked? Volt egy múltad, amelyet ki közülünk rendezett, van, aki talán nem. De mi a helyzet a jelennel? Milyen a te munkád, a te társaságod? Miben él? Mi az, amit naponként választasz? Ami köré, körbe szervezed az életedet? Mi határozza meg a jelenedet? Milyen a társaságod? Téged körülvevő barátok, hívő emberek, vagy inkább nem hívő emberek. Egyszer valaki azt mondta, hogy nagyon meglátszik a hívő emberen, hogy a megtérése után a társasága is úgy megváltozik. Nem lesz ő haragba a múlt embereivel, de valahogy ott nő egy kis távolság, mert most már a hívő ember az újjászületett hívők közösségét keresi. Azokkal jár inkább össze, mint a régi élet haveri társaságával. Inkább a hívő közösségbe vágyakozik. A szívébe egészen más igények, lelki vágyak vannak. Más közösségre vágyik, nem pedig esetleg az ivó cimborákkal való további találkozása. Milyen a mi jelenünk? Testvérek, a jelennek is van a hit versenypályáján visszahúzó ereje, hogyha a jelenben rossz a társaságunk, ha a jelenben olyan környezettel veszük magunkat körbe, amely gátol a futásban, amely visszahúz. Ha olyan hangokkal veszük körül magunkat, amelyek folyamatosan azt mondják, hogy mit vagy te hívő, mit olvasod a Bibliádat, miért jársz te templomba, Mit kereselte ott a szent fazekak között a gyülekezetbe, ugye hívőket így szokták hátunk mögött gúnyolni? Ne vedd körül magadat ilyen emberekkel. Ne vedd körül magadat ilyen véleményekkel és ilyen hangokkal. És testvérek, ha jelennek is megvannak a bűnei, és hívő bűnökről beszélek. Mennyi megtűrt bűn van hívő emberek életében? Mennyi bűn van a hívő emberek jelenjében? Mennyi gonosz érzés, irítség, féltékenység, hazugságok ott tudnak lenni a hívő embernek az életében? Belegondoltál már, hogy ezek a hit verseny pályáján olyan, mintha teletenéd saját magad a csapdákkal? Ott nem fogsz tudni futni. Azokkal is le kell számolni, ki kell vetned az életedből. Aztán a harmadik, a jövendő. Testvérek, formálnak bennünket a mi reményeink. A jövendő meghatároz téged, hogy milyen a jövőképed, a jövőképedet pedig az határozza meg, hogy milyen célok vannak a te szívedben. Van egy régi mondás, amely azt mondja, hogy az ember együtt nő az ő céljaival. Ez valahol tényleg rendjén van ez a mondás. Az ember együtt nő a céljaival. Együtt változik, fejlődik. De vajon mik a te céljaid? Pál apostol a Filippi 3-ban azt mondja, hogy én futok egyenest Isten mennyei elhívásának a jutalmáért a Krisztus Jézusban. Tehát Pál előtt egy nagyon világos cél van. Azt mondja, Isten nekem ígért egy csodálatos jutalmat Jézus Krisztusban, az örök életet, az üdvösséget. Én nekem ez a célom, e felé futok teljes erőbedobással. És Pálnak az egész életét meghatározta a célja, mert lett belőle egy jövőképe, hogy visszajön Jézus, számot kell adjak mindenről. Hogy is élhetnék én máshogy, ha már megragadott az ő szeretete, mint hogy az ő célja felé futok. A testvérek, meghatároz bennünket, téged is meghatároz a te reménységed és a te célod. Így tud befolyásolni bennünket a jövendőnk, ami még nem érkezett el, de hihetetlen formáló hatással tud ránk lenni a reményeink kapcsán az a jövendő, amit magunk előtt látunk. Hát milyen a te jövendőd? Milyen a te reményed? Mifelé futsz? Mi a te lelkednek a célja? Az az ige, amellyel köszöntöttelek benneteket, ez a 1 János 3:3, János első levele, harmadik fejezet, harmadik vers, még egyszer hadd olvassam el, ide tartozik ehhez a ponthoz. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Tudjátok, ez mit jelent? Ha megvan az a reménységed, hogy Jézus téged megszólított, és örök életnek, üdvösségnek a jutalmával vár a célban, akkor ez a reménység így fogja a te jövődet meghatározni, hogy megtisztítod magad. Elkezdesz nagy takarítani Jézussal együtt. Nem csak nézed a partoldalról, hogy mit akar már Jézus a te életeddel, hanem beállsz ő melléje, hogy Uram, takarítsunk. Uram, itt van ez is még, takarításra szorul. Itt van az életemnek az a szobája, ott vannak a titkok bezárva, ott a rendezetlen kapcsolatok, ott ez meg az meg amaz. Jössz és takarítasz. Akiben megvan a reménység, az megtisztítja magát, mint ahogyan Jézus is tiszta. Hát milyen a te jövendőd? Hogyha te jövőd a menny, a reménységed, a Jézus Krisztus jutalma, akkor ez csodálatosan formál, befolyásolja a jövendődet. Máshogy kelsz. Máshogy gondolsz a jövő hétre, mert már Istennel akarod kezdeni. Úgy van benned, hogy a jövő héten is szeretnék az Úrral járni, előbbre haladni az ő ismeretében, előbbre haladni a bibliaolvasásban, lelki könyveket elkezdeni olvasni, azok segítenek, mert van jövőm, van célom, van jutalmam, amely már megvan, vár avval a jutalommal Jézus a célnál. De hogyha mi reménységünk az, hogy itt a Földön gazdagok leszünk, sikeresek leszünk, milyen szép karriert futunk be, ilyen mulandó célokkal megtöltjük a mi szívünket, testvérek, a jövendőnk is e cél kapcsán fog alakulni. ha csak ebben az életben akarsz élni, akkor az eljövendőben nem fogsz. De ha te jövőképet túllát a halálon, a síron, mert látja Jézust, és a Krisztus Jézusban adott jutalomért, célért futsz, akkor csodálatos lesz a jövendő. Akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta, mondja János apostol. Meghatároz téged a reménységed. Nagyon vigyázz, hogy mi a te szívedben a reménységed. Aztán nézzük Jézus Krisztusnak az életét. Vettük az előbb a múlt, jelen, jövőt pár szavaival. Nézzétek Jézus Krisztusnak az ő életét, a múltját, a földi élet jelenét és a jövendőjét. Jézus Krisztus azt mondja a János evangéliumában a zsidóknak, hogy én az atyától jöttem és az atyához megyek. Ugyancsak a János evangéliumában azt mondja Jézus, hogy én tudom, honnan jöttem és hova megyek. Jézus Krisztusnak, ha a földi életét vesszük, amikor itt járt a földön emberi testben, azt vesszük jelennek, az ő múltja az atyánál volt. Ő az atyától jött. Ő ott készült fel a megváltás csodájára. Jött az örök szeretetből, megalázkodva, jött értünk végtelen mélységbe, lehajolva. Megalázza magát és korlátozva magát, örökkévaló istenségét levetve, emberi testet öltött, hogy megváltson minket. Őt is formálta a múltja. Hát ő az atya egyszülöttje, az atya drágasága. Ő hozta mindazt, amit az atyától tanult. Tele volt a szíve az atya csodálatos szeretetével, az Isten gondolataival. És ezt hozta le erre a földre. Jézusnak a jelene, még egyszer mondom, hogy itt a jelenét vegyük a földi életének, avval volt tele, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. A mennyei atyának az akaratának élt. A mennyei atya akaratának élt. Ez volt a mindene. Minden másodpercét ezt határozta meg, hogy mi az atya akarata velem. És át tudott menni a gadaraiak földre, áthajózott egy szem emberért, az ördöngősért. Mert az volt az atyának az akarat, hogy azt a nagyon megkötözött embert mentse meg. Elment Jerikóba, Zákeusért, tömegek követték, akik nem lettek a tanítványai. De ott volt Zákeus, aki fölmászott a fügefára, szerette volna látni. Tele volt a lelke a kegyelem utáni vágyal, mert egy nagy gazember volt. És ment Jézus Zákeusért. De ugyanígy megtalálta Jerikó határában Bartimeust. Sorolhatnánk még, hogy Jézusnak az útja, az mindig az atya akarata szerint volt. A János 4-ben, amikor a samáriai asszonnyal találkozik, megfigyeltétek, hogy az van ott az igében, hogy Samárián kellett pedig átmennie. Így van szó szerint a Bibliában. Hát miért kellett arra menni? Nem csak azért, mert földrajzilag ott kellett átmenni, ha ment Jeruzsálembe. Az atyának ez volt az akarat, hogy arra kelljen mennie. Hogy találkozzon avval a rovót múltó asszonnyal, aki mindent elrontott a múltjában, rengeteg házasságon meg élettársi kapcsolaton volt túl, és találkoznia kellett Jézussal, annak az asszonynak. Ezt töltötte be Jézus jelenét, az atya akaratának a betöltése. És a jövője. A zsidók 12.2 azt mondja, hogy az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten király székének jobbjára ült. Jézus jövendője ott van megírva. Ő tudta, hogy mi történik vele. Tudta, hogy mit kell megtennie, hogy bennünket megváltson. Tudta, hogy kereszt vár rá. Szorongott is, amíg az végbe nem ment. Tudta, hogy egy nagyon keserű poharat kell neki kiinni. De mire nézett? Azt mondja, az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, az atya király székének jobbjára ült. Látta a győzelmét. Látta a megváltás dicsőséges gyümölcseit. Látta a megváltottakat. Megmentettként. Jézusnak a jövőképe te vagy. Ott a Golgotán Jézus jövőképe te voltál. A te szíved, a te elveszett életed, amely megmentett lehet. és ezért vállalt mindent. A Golgotát, a gyalázatot, a fájdalmat, a legkeserűbb poharat a világon. Ki itta érted? Mert te voltál a jövőképe. Célra tarts! Ez a mai üzenetünk. Célra tarts! Nézz Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, aztán beült az Isten dicsőségébe, az Atya jobbjára. Jézus Krisztusnak a magatartása lehet a te magatartásod is. Ha cél érdekében lemondasz a bűn gyönyörűségéről, ha cél érdekében a megszentelődés útjára rálépsz, akkor tied lesz a menny. Tied lesz Jézus öröksége. Beteljesíted Jézus jövőképét, és beteljesülhet a te szívednek jövője is. Futásodat úgy kell véghez vinned, mint ahogyan Pál mondta a Filippi 3-ban, amit olvastunk ma. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, lerendezve, Isten kegyelmében el van rendező. Mindent elrendezett Pál, a gyilkosságait, amikor halálra szavazott keresztjének ellen, a kínzásokat, amiben részt vett, mindent lerendezett. Utána nem hátrafele nézegetett, azt mondja, futok teljesen neki feszülve a mennyei elhívás felé. A Krisztus Jézusban levő jutalmam felé. Múlt, jelen, jövő rendben van Pálnál. Teljes erőbedobással fut. Testvérek, ismeritek ezt az üzleti kifejezést, hogy befektetés. Képzeljük el, hogy Jézus befektetett hatalmasat belénk emberekbe. És ő várja, hogy ez a befektetés megtérüljön. De Isten nem üzletből, hanem szeretetből fektetett be. Beléd is fektetett. Mert érted és küldte Jézust. Érted, szenvedett az Isten fia gyalázatos halált, iszonyatos kínokat. Pálnak a futásában benne van, hogy ő átélte, hogy az Isten belén fektetett, egy nyomorú gyilkosba, egy Saulusba, aki részt vett az Isten megkövezésekor ott a dolgokba, és még számos keresztjén üldözésekben részt vett, befektetett az Isten, kellek neki, akkor én is teljes erővel, teljes erőbedobással befektetek az ő követésébe. És mindent odaadott. Mert az Úr is teljes befektetéssel volt iránta. A testvér irántad is az Isten teljes befektetéssel van. És most rajtad a sor. Elkezd futni. A hit versenypályáján a mennyei cél jutalmáért Jézusban. A célt mindig a gyülekezetben kapod. Mindig a gyülekezetben. A Filippi 3.16, odáig olvastam a 16-os versig, azt mondja, azt szerint, amire eljutottunk, azt szerint haladjunk együtt. Együtt. Isten a célt a gyülekezetben adja. A 15-ös vers azt mondja, hogy ha valamit másképpen gondoltok, azt is majd az Úr kijelenti nektek. Itt is a közösség van. Kapod a tanítást, olvasod otthon az igét. Isten szent lelke elkezdi hereteni a hamis gondolatokat, félreértett igéket, és elkezdhetsz haladni a futókkal együtt, a mennyei cél felé. Együtt kell elérned a jutalmat, a célt a többi tanítvánnyal együtt. Nem ő ellenük dolgozva, nem ő ellenük ármánykodva, együtt velük. Ha nem szereted a testvéredet, akit látsz, akkor nem szeretheted az Urat, akit nem látsz. János apostol ezt tanítja. Hogyan futunk? Van-e rendezett múltad? Milyen a jelened és milyen a te reményed és jövőképed? Meghatároz téged mindez. Formál és meghatározza a jövendődet is. Egy történettel fejezem be ma is. Volt egy híres amerikai sportoló, egy hosszú távfutó, aki egyszerre az egész stadiont meghatotta. 400 méteres hosszú távot kellett futni. elindult ugye a rajt nála, startpisztoly lövésére az egész szakasz, futott. Ez az ember ott volt a legelején, és egyszer csak egy iszonyatos, villámló fájdalmat érzett a jobb vádlijában. Valami elszakadt. Vagy szalagja, vagy izma szakadt el a futásba. Egyből szinte össze is rogyott. A többi futótárs mind lehagyta, továbbfutott. A riporter is vele foglalkozott, hogy az az illető megállt. Valami sérülés. Nagyon fogja a lábát. Látszik, hogy borzasztó fájdalmai vannak. Aztán fölállt. És egy lábon elkezdett sántikálni a cél felé. A tömeg elkezdte szurkolással motiválni, hogy hajrá, hajrá. A lelátóról átmászott az édesapja. A biztonságiak először el akarták fogni meg zavarni, hogy ki az, akit lemászik a lelátóról, de mondta, hogy az édesapja vagyok. És odaengedték mellé a futópályára. Ott futott mellette az édesapja, hát futott, szinte sétált. Ez a sportoló végig bicegte egy lábbal a versenypályát. Azon a napon nem az aranyérmessel foglalkoztak, hanem ő vele. A sajtóban ő volt. Ez az ember végig futotta a pályát. Izomszakadással is. Testvérek, Jézus elindítja a hívő embert a hit versenypályáján. Rengeteg dolog jöhet közbe, ami téged megpróbál megakadályozni, hogy végig szaladj, hogy végig fuss és célba érj. De neked végig kell menni. És hogy lemászott a lelátóról az az édesapa, így áll mellénk Jézus. Így fut veled, tudja a fájdalmadat, a terheidet, tudja a gátló tényezőket, a kísértéseket, a téged megkörnyékező bűnt, a terheket, amiről múlt vasárnap volt szó ezekről, ugye, segít futni. Végig fussd a hitverseny pályáját, beír a célba a Krisztus Jézusban elnyert jutalomért. Elindultál-e már? Amen. A 299-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, és a második versével feleljünk az ige hirdetése, testvérek. Vedd a példát Andrástól, ki halva hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki, érte mindent elhagyott. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a hit versenyfutásáról annyi minden tanít a te igéd, annyi minden tanítással te magad látogatsz meg bennünket. Köszönjük neked, Urunk, az igédet, amely élő, ható, személyes, megérint, eltalál, húsunkba vág. Köszönjük ezt neked! Köszönjük, hogy pár szavaival tanítasz ma, hogy a múltat, a jelent, a jövendőt mindenképpen a te igéd fényében vizsgáljuk meg, ítéljük meg, mert a hit futását meggátolhatják. Köszönjük, Urunk, hogy veled rendezhetjük a múlt minden sötét dolgát. Köszönjük, hogy készen van a kegyelem, de nekünk kell érte kinyújtani a kezünket. Köszönjük, hogy mindenre van bocsánat, amit odaviszünk eléd, amelyet valóban bűnbánattal elmondunk neked, és amellyel megszakítjuk a közösséget. Őrizz attól, hogy olyanok legyünk, hogy megvalljuk a bűnt, de meg is tartjuk magunknak. őrizd meg ettől a képmutatástól, hogy neked elmondjuk, de a szívünk zugába féltve őrizzük kedves bűneinket. Légy hozzánk könyörületes, Urunk! Könyörülj a szívünk csalárdságán, nehogy becsapjuk magunkat. És köszönjük neked, hogy mindent mérlegre tehetünk, minden hozott dolgot, származásunkat, neveltetésünket, szokásainkat, még a nézeteinket, véleményünket is. Szeretnénk oda tenni eléd a te világosságodba, megítélni, megméretni a te mérlegeden. Hadd legyünk készek arra, hogy amire te rámutatsz, azt kivetjük az életünkből. És hadd legyen a mi szívünk engedelmes, hogy te formálhass, tisztogathass minket, és átalakulhasson életünk valóban a te szállásoddal, melyet egészen kitakarítottál, felékesítettél tisztasággal, önmagaddal, szentségeddel. Urunk, könyörülj a jelenünkön, hiszen mennyi bűnt tudunk jelenünkben is elkövetni, mennyi bűnt tudunk megtűrni, mennyi gonoszságot tudunk elkövetni, sokszor hívő testvérek ellen is. És könyörülj a mi szívünk jövőképén, add, hogy olyan reménységünk legyen, amilyen volt Pálnak, és így határozza meg a tőled való reménység a jövendőnket, látásunkat és a célunkat is. Taníts minket célra tartani, Jézusra nézni, és valóban Jézusban futni a hit versenypályáján, egészen a célig, kitartással, teljes erőbedobással, a Jézusban elnyert jutalomért. Urunk, hadd bízzuk rád szomorkodó testvéreinket, özvegyeket, árvákat, gyászolókat, betegeket, nyomorultakat, könyörülj a kórházban levő testvéreken, könyörülj a mélységet hordozókon, te megterhelteken, szívükben harcot vívókon, könyörülj rajtunk. Nyújts ki kezedet, eleveníts meg, ments meg, gyógyíts meg. Amen. A csendes percben mindenki szívének fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, aki győz, az örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Testvérek, a záró énekünk a 299-es énekünknek a 3., 4. és 5. versei. 299-es dicséret 3., 4. és 5. verseit énekeljük zárásként. A 3. vers így kezdődik. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne ess.